Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 5. Zsoltárunk első versszakát. 5. Zsoltárunknak az első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk és Istenünk magasztalását. Énekeljük a 331. dicséretünknek első, második és negyedik, ötödik versszakát. Tehát a 331. dicséretünk első, második és negyedik, ötödik versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsérünk téged, mi is Úr Jézus Krisztus, a nagy király, a mennyei király, aki eljöttél a néped közé erre a földre. Dicsérünk téged azért, hogy szelíden, szegényen és alázatosan jöttél közénk. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz bennünket, hogy most mi is eléd, királyi fenséged elé járuljunk a mai napon. Köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz bennünket, hogy alázatosan, megtört szívvel boruljunk le ma is a te trónusod előtt. Kérünk, Urunk, hogy te tegyél erre készté bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy te készítsd a mi szívünket, lelkünket arra, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit ma szólni kívánsz közöttünk. Be tudjuk fogadni, Urunk, a te tanításodat. Kérünk, Urunk, hogy te készíts fel bennünket arra, hogy megismerhessünk valóban téged, és mindazt, amit értünk, a te elesett népedért tettél. Kérünk, Urunk, hogy küldd szent lelkedet most közénk, munkálkodj a mi szíveinkben, hogy a te igédnek hűséges hallgatói és megtartói is lehessünk. Kérünk, Urunk, hogy te formáld át a mi életünket, egész valónkat a te igéd által, és add, hogy igaz hitre juthassunk, és abban megerősödve a te utadon járhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk előre erre a mai istentiszteletre, így várhatjuk a te szent jelenlétedet és áldásodat közöttünk. Legyen dicsőség a te nevednek. Amen. Kedves testvéreim, istentiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának első fejezetében, az első 8 versben. Így szól hozzánk Istenünk írott igéje. A Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva a prófétáknál, íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Előáll vala János, keresztelvén a pusztában, és prédikáván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya, és a jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, és sáskát és erdei mézet eszik vala, és prédikála, mondván. Utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő szent lélekkel keresztel titeket. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, az utóbbi időben itt a újszegedi gyülekezetben Jézus tanításáról, illetve magáról Jézusról, mint tanítóról hallhattunk prédikációkat vasárnapról vasárnapra. A mai napon viszont én ezt megszakítanám egy kicsit, és szeretném, hogyha kitekintenénk egy olyan személyre, aki Jézusnak az előfutára volt, az ő útkészítője volt, ahogy ő maga megfogalmazta. Ez a személy, ez Keresztelő János. Keresztelő János és az ő Istentől kapott küldetése, az szorosan összefügg az evangéliumokkal, és magával, Jézus Krisztussal is, úgyhogy először most így bevezetésként hadd szóljak néhány szót magáról, Keresztelő Jánosról, ez a nulladik pont a vázlat szerint. Utána térnék majd rá a vázlaton is feltüntetett témákra. Tehát Keresztelő János egy fontos személye az evangéliumoknak. Maga Jézus is megerősítette a kettejük közötti kapcsolatot, a párhuzamot. Ezzel találkozunk akkor, amikor a hallgatóságát fedi Jézus, amiért egyformán ellenálltak az ő tanításának is, és János tanításának is. Ugye ezt mondja Jézus, hogy sípoltunk nektek, és nem táncoltatok, siralmas énekeket énekeltünk, és nem sírtatok. És ugye ennek kapcsán Jézus elismerte Jánosnak a szolgálatát is, és egyben felrótta az embereknek azt a negatív fogadtatást, amivel viseltettek János iránt. Ugye az emberek azt mondták, hogy ördög van benne, ördög van Jánosba. És hát ez azért elég kemény kijelentés, de hogyha elolvassuk a textusban szereplő sorokat, akkor ha őszintén megvalljuk, akkor valóban elég furcsa képet fest Keresztelő Jánosnak a személye. Bennünk is felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi indokolja ezt a cseppet sem hétköznapi megjelenést és viselkedést, amit láthatunk. János a maga korában is, ha szabad így fogalmazni, különcnek számított. Tehát nem ez volt a trend, nem ez volt az általános életvitel és az általános stílus. Jánosnak minden tulajdonsága, amit megtudunk, ez habár eléggé furcsa, de ezek azért szerepelnek az evangéliumban, mert ezek alátámasztják azt, hogy Keresztelő János az ószövetségi értelemben vett próféta. Ő egy próféta. Az ószövetségi próféták sorába tartozik. Na most az ószövetségi prófétákról talán az első dolog, ami általában az eszünkbe jut, az a proféciák, tehát a jövőre vonatkozó kijelentések, vagy jövendőlések, de a proféták elsősorban nem jósok voltak. Sokszor tettek a jövőre vonatkozó kijelentést, de az elsődleges feladatuk az nem ez volt, hanem inkább az, hogy a törvényt, azaz Istennek a már meglévő kijelentését alkalmazták egy-egy adott helyzetre. Például eszünkbe juthat ugye a nemrég véget ért Dávid sorozat, ahol találkozhattunk Nátán prófétával, aki miután Dávid ugye bűnre halmozott a Betsabéval történő viszonyában, meg amiatt, Nátán ezután azt mondja Dávidnak, hogy miért vetetted meg az Úrnak a beszédét. Tehát Istennek a már kijelentett szavára hívta föl Dávidnak a figyelmét is Nátán, és az ószövetségi prófétáknak elsősorban ez volt a feladatuk, erre irányult az ő küldetésük, hogy az Istentől elszakadt, a tőle elfordult embereket vagy a népet figyelmeztessék, és felszólítsák a bűnbánatra és megtérésre. És ezt azért hangsúlyozom, mert Keresztelő János pont ugyanezt teszi a pusztában, Júdea pusztájában. Majd a mondandójára még később visszatérnék, most a prófétaságát szeretném egy kicsit kidomborítani, és a mondandója mellett János prófétaságát támasztja alá még az egyéb furcsaság is, amit például az öltözködését illetően közöl a Szentírás róla. Azért tudhatjuk ezt, mert Zakariás könyvében olvashatunk a hamis prófétáknak az ítéletéről. Isten kiveszti a bálvány istenek mellett a hamis prófétákat is, azokat az embereket, akik őrá hivatkozva hazugságot mondtak a népnek, és az ítélet megvalósulásáról azt írja Zakariás, hogy nem öltöznek többé állatszőr ruhába, és nem hazudoznak. Tehát nem öltöznek szőr ruhába a hamis próféták, ugyanis a hamis próféták megpróbálták utánozni az igazi prófétákat, még a külsőségekben is, és ezért szőr ruhákat, állatszőr ruhákat hordtak, ami ezek szerint ugye hozzátartozott a próféták közismert megjelenéséhez. Sőt, ennél még többről is szó van, ugyanis Keresztelő János az ószövetségi próféták sorain belül is egy kimondottan különleges helyet foglal el. felolvastam itt a textusba, a második versben Márk evangélistának a szavait, ahol is idézi az Ószövetségből Malakiás proféta szavait. Malakiás szavait idézi Márk, ahol Isten ígéretet tesz arra, hogy meglátogatja az ő népét. És ezt a látogatást előkészíti egy hírnök, egy követ, aki megkészíti az Úrnak az útját. Na most egyértelműen kiderül Márk evangéliumából, hogy az isteni látogatás, az Úr látogatása az Jézus Krisztus eljövetelével beteljesedett, tehát Jézus Krisztus gyakorlatilag az Ószövetség Istenének helyébe lép, ugye itt a Márk evangéliuma szerint Isten látogatása Jézus eljövetelével teljesedett be. Azonban, ami az izgalmas, hogy Malakiás a könyve végén még egyszer kitér erre az ígéretre, és ott azt mondja, hogy elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr, nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Tehát az ígért látogatás az Úr napjának az előkészítője is pontosan meg van nevezve. Azt mondja Malakiás, hogy Illés prófétát fogja elküldeni, aki megtérést, szívbeli fordulatot fog ugye hirdetni, az atyák szívét a gyermekekhez, és a gyermekek szívét az atyához. Atyákhoz ezt mondja. Tehát Illést fogja az Úr elküldeni az ő látogatása előtt, és hát miről lehetett megismerni Illés prófétát, ez is kiderül a Szentírásból. A Királyok második könyvében szerepel egy esemény, Akházia király, egy istentelen király követeket szerette küldeni egy bálványhoz, hogy a bálvány Istentől nyerjenek információkat, de a követek nem jutnak el a királytól kiszabott helyre, mert útközben találkoznak valakivel, aki Isten szavát közdi velük, és visszaküldi a követeket a királyhoz. Az érdekesség, hogy a követek nem tudják, hogy kivel találkoztak, nem tudják, hogy kivel beszéltek, és erre a király, Akházia megkérdezi, hogy milyen volt az a férfiú, aki elétekbe jött, és ezeket a beszédeket szólál nektek. És felelének néki, egy szőrruhás ember derekán bőrövvel felövezve. Akkor mondta a király, tesbites Illés volt az. Szőrruha bőrövvel, akkor az nem lehetett más, csak tesbites Illés, gondolja Akházia király. Tehát ez kimondottan Illésnek az ismertető jele volt, és hát ezt azért olvastam fel, vagy azért tértünk ki erre, mert Keresztelő Jánosnál mit látunk, János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, egyértelmű a jelentés. János az ószövetségi proféták közül egy, de még azon belül is ő az, akit Isten Illés lelkével küldött el, hogy előkészítse az Úr látogatását, az Úr nagy és félelmetes napját. Most egy pillanatra még hadd álljak meg itt, hogy nehogy félreértés essék, mert Illés és Keresztelő János, ő két különböző ember. Illés Krisztus előtt 850 körül élt, és az Úr tüzes szekereket küldött érte, és elragadta őt, úgy vette magához, és Keresztelő János pedig ugye Jézus kortársa volt, de nincs szó reinkarnációról, nem született újjá Illés. Keresztelő János nem Illésnek az újra megtestesülése. János Illés lelkével és erejével jött. Ez nem azt jelenti, hogy a Biblia tanítaná a lélekvándorlást. Mégpedig azért is biztosak lehetünk ebben, mert Elizeus próféta, aki személyesen ismerte Illést, ő maga kérte, hogy hadd legyen az Illésben lévő lélek kétszerese ő benne. És ezt meg is kapta Istentől. Na most, hát ilyen aztán sehol nem kerül elő a lélekvándorlással kapcsolatban, hogy egy élő emberbe még valakinek a kétszerese újjászületne, tehát egész biztos, hogy nem erről van szó. Inkább Illés lelkületéről, és arról a Szent Lélekről van itt szó, aki Illésnek is ezt a küldetést és az ahhoz szükséges erőt adta. Ez jelenik meg Keresztelő Jánosban. Na most, ennyit magáról Jánosról, most hadd térjek rá a pusztára, arra, hogy keresztelő János a pusztában tűnik fel. Ugye Márk az evangéliumának az elején, az első versben beharangozza Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az örömhírét, az evangéliumát, a győzelmi hírét, amiről beszámol, és azt mondja, hogy itt van ennek a kezdete. És annak a kezdeteként ugye a már említett ószövetségi idézetet hozza fel a hírnök vagy a futár érkezéséről, és ezután indul magának az eseményeknek az elbeszélése itt a negyedik versben. Itt tekinthetünk bele a konkrét történetbe, vagy történtekbe, amikor keresztelő Jánost látjuk a pusztában ténykedni. Ez az evangélium kezdete. Tehát keresztelő János a pusztában állt elő prédikálni, ami szintén furcsának tűnhet, mivel sokkal logikusabbnak tűnne a számunkra az, hogyha egy városba tenné mindezt. Tehát miért nem ment be János egy nagy városba, vagy egyenesen mondjuk Jeruzsálembe, ami nem csak főváros volt, de ugye a vallási élet középpontja is, ahol a tömegeket elérhetné. Ugye előállt volna keresztelő János egy vallási ünnepen, hát több ezer embert tudott volna megszólítani, ehelyett miért választotta a pusztát inkább. Sőt, ugye a Márk evangéliumából nem derül ez ki, de Lukács evangélista beszámol róla, hogy nem csak a prédikálás és a keresztelés idejére ment keresztelő János a pusztába. Lukács ezt írja róla, hogy a kisgyermek pedig növekedett és erősödik vala lélekben, és a pusztában vala mind a ma napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Tehát gyakorlatilag ott is élt, ott nőtt fel. És mivel ennél többet viszont nem tudott velünk a Szentírás, ezért a Biblia kutatók is csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, hogy azzal kapcsolatban, hogy mit csinálhatott gyermekkorától kezdve keresztelő János a pusztában. A legkönnyebben elképzelhető magyarázat az talán az, hogy János az esszénus közösségnek lehetett a tagja, esetleg maguk Jánosnak a szülei bízhatták a Jánost erre a közösségre, mivel hogy ők már ugye elég idősek voltak. Ez egy feltételezés. Ugye ez az esszénus közösség, ez elkülönülve élt a Holt tenger mellett, ami valóban egy puszta vidék. Ők önként vállalt szegénységben voltak, szigorú vallási gyakorlatok szerint együtt, amelybe egyébként többek között beletartozott a rituális tisztálkodás, egy mosdás is. Ugyanakkor az esszénusok elkülönültek a templom kultuszától és az állatáldozatoktól, tehát ezektől tartózkodtak. És ez az esszénus közösség, ez onnan lehet ismerős esetleg a testvéreknek, hogy ők azok, akik megőrizték a szentírásoknak, vagy a szentírásnak azoknak, vagy azon iratait, amelyeket ma a holtengeri tekercsekként ismer a világ, amelyeknek a felfedezése ugye az egyik legjelentősebb ilyen történelmi felfedezés volt, és nem mellesleg ugye a Biblia hitelességének a teljes alátámasztásaként is szolgált. Tehát elképzelhető, hogy János így nőtt fel a pusztában ennek a közösségnek a tagjaként, de ha így is van, akkor is egész biztos, hogy a szolgálata kezdetére sok tekintetben szakított ezzel az esszénus közösségnek a hagyományaival, vagy a rítusaival. Amiben viszont biztosak lehetünk, és van jelentősége a hitismeret szempontjából, hogy keresztelő János, amikor prédikált, akkor is a pusztában volt. Ezt külön kiemeli az ige. Ami érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a másik három evangélium, tehát a Máté, a Lukács és János evangéliumában is a pusztához kapcsolódóan egy konkrét helyszínre történik, földrajzi helyszínre történik utalás, például Júdea pusztájában, vagy a Jordán mellett lévő tartományban, vagy Jánosnál ugye azt olvassuk, hogy Béthabarában történtek ezek. Ezzel szemben Márk evangélista nem a pontos földrajzi helyszínre, hanem a pusztának a jelentésére, illetve a pusztának a jelentőségére hívja fel a hallgatóságát és az olvasóinak a a figyelmét. Az első, ami szembe ötlő, hogy a kiáltó szava is ugye a pusztában van, az idézet szerint. Akárcsak János. Tehát ezt mindenféleképpen nyomatékosítani akarta Márk evangélista azzal, hogy egymás mellé állítja, egymás után jegyezte le ezeket, hogy János minden kétséget kizárólag a megígért útkészítő. Ugye Ézsaiás próféta szerint a pusztában kell készíteni az Úrnak az útját, és János a pusztában áll elő. Na most emellett a pusztának a motívuma eléggé kettős az Ószövetségben. Egyrészt ugyanis egy nem túl vonzó helyet takar maga a puszta. Ugye a puszta egy olyan hely, ahol a növényzet nem túl gazdag, vagy ami van, az is, ugye sokszor ezt írja a Szentírás, hogy bogáncsos, tövises, egy kietlen hely, elhagyatott, sőt, sokszor sötétnek és veszélyesnek is titulálja a Biblia a pusztát. Az emberek ugye nem nagyon laknak ott, vadszamár és egyéb vadállatok tanyáznak ugye a pusztában, és pont emiatt ugye Isten áldásának az ellentéteként, vagy annak a hiányaként, sőt, sokszor magának az ítéletnek a megjelenéseként kerül elő a puszta. Például Jeremiás prófétánál olvashatjuk, hogy Jeruzsálemet kőhalommá teszem, sakálok tanyájává, Júda városait pedig lakatlan pusztává teszem. Tehát van egy ilyen negatív felhangja a pusztának, ahol Isten ítélete valósul meg. Ugyanakkor, vagy mindezek ellenére, a pusztának van egyfajta pozitív kicsengése is, mivel Isten a pusztában kötött szövetséget az ő népével. Isten a pusztában jelent meg, ott vezette őket tűz és felhőoszlopban, ott adta át a törvényt, és valószínűleg pont ezek miatt, az események miatt még jóval később élt proféták is, mint például Hóseás, vagy Jeremiás is, úgy hivatkozik a pusztára, mint ahol az első szeretet, a hűség, az Isten és a népe közötti harmónia valósult meg. Erre is hadd hozzak egy idézetet. Ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, a be nem vetett földön. Tehát Izrael népe a Istennel a pusztában egyszer átélte az igazi fiúság állapotát. És ebbe az állapotba az Úr ígérete szerint vissza is fogja majd vezetni az övéit még a jövőben. Így a pusztának a képe tehát összefűződik az ítélettel, vagy az átokkal is, de az attól való megmeneküléssel is. És pont emiatt a pusztához kötődött egy messiási várakozás is, tehát várták a messiást úgy, mint egyfajta második kivonulásnak a megvalósítója. Isten népének vissza kell térnie az eredeti kapcsolatához az Úrral, és az első szeretethez, azaz úgy gondolták, hogy vissza kell térnie Isten népének a pusztába. Ez tehát a jelentősége és a jelentése annak, hogy keresztelő János a pusztában állt elő, és hogy kiment hozzá Júdának az egész tartománya, és ugye a Jeruzsálem beliek is. A nép visszatér a pusztába. De félreértés ne essék, nem János állítja helyre ugye a kapcsolatot. Ő maga megvallá és nem tagadá, hogy nem én vagyok a Krisztus, ahogy olvashatjuk János evangéliumába. Habár János fontos, nagyon fontos szerepet tölt be, de ő maga minden megnyilvánulásával Jézusra mutatott, és róla tett bizonyságot. Na most miután megvizsgáltuk, hogy hol tevékenykedett keresztelő János, tekintsük meg az ő munkásságát, hogy ez miben állt. Ugye azt írja itt Márk, hogy keresztelt és prédikált. Ez a kettő jelent meg, de a kettő közül is a keresztelés mozzanata az, ami olyan jellegzetessé vált, hogy erről kapta János ugye ezt a ragadvány nevét. Tehát keresztelő Jánosként vált ismert, és nem prédikáló Jánosként. Amit talán kevesebben tudatosítanak viszont magukban, az, hogy a Jánosnak a keresztsége, az, amit ő itt a pusztában végzett, az nem egyezik meg a mai keresztelésnek a gyakorlatával. Ma az egyházban ugye a sákramentumként alkalmazott keresztség, az Jézus Krisztusnak a parancsa nyomán van ugye gyakorlatban. Jézus rendelése szerint az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevébe történik a keresztelés. És egészen nyilvánvaló, hogy János nem ezt, és nem így alkalmazta, nem is alkalmazhatta, hiszen Jézus a feltámadása után adta ezt ki parancsba, tehát nem is lehetett volna. Másrészt nem is olvassuk azt, hogy keresztelő János mondjuk a Szent Háromságra utalna, amikor embereket keresztelt ott a Jordánba. Helyette viszont a Szentírás úgy nevezi azt, amit ő végez, hogy a megtérésnek a keresztsége, a megtérés keresztsége. Na most maga a keresztség, ez a vízbe történő bemerítés, vagy bemerítkezés, ez a rituális mosdás, ez nem volt, egyáltalán nem volt egyedi ebben a korban. Sőt, már egyébként ugye az Ószövetségben is találhatunk erre vonatkozó törvényt és gyakorlatot, hogy az embereknek meg kellett mosdaniuk, hogy a tisztátalanságból ugye a tiszta állapotba kerüljenek, a Szent Sátornak, vagy később ugye a templomnak a szolgái is, a mosdómedencénél mosakodtak, tehát volt ilyen jellegű gyakorlat már korábban is. Sőt, ugye az említett esszénus közösségnél is gyakorlatban volt egy hasonló ilyen rituális mosdás, egy ilyen cselekvés. Viszont még hogyha valóban tagja is volt valamikor János ennek a közösségnek, a keresztelést biztos, hogy nem onnan vette át, vagy nem egyenesen onnan alkalmazta, vagy hozta magával, mert ezek a mosdások, vagy ezek a bemerítések, ezek rendszeresen időről időre megismétlődtek szemben Jánossal, aki mindenkit csak egyetlen egyszer merített alá a Jordán vízében. Tehát itt ez nem ugyanaz. Úgyhogy ilyen szempontból közelebb áll János keresztségéhez az úgynevezett prozelita keresztség, ami annyit akart, hogy a zsidók a betérő pogányokat, a pogány származású embereket alávetették egyfajta ilyen egyszeri tisztulási szertartásnak, csak hogy ez sem ugyanaz, mint amit János végzett, mert ezt kizárólag a pogány származásúakra alkalmazták, míg János ugye többségében zsidókat keresztelt. Valószínűleg nem csak egyet-kettőt, hanem ugye túlnyomó többség izraelita származású lehetett azok közül, akik hozzámentek. Így tehát János keresztsége az egyik korabeli keresztséggel sem azonosítható. Ez csak azért fontos, mert egy különleges személynek egy teljesen egyedi gyakorlatáról olvashatunk ezek szerint itt a Bibliában. Érthető tehát, hogyha erről nevezték meg, vagy erről jegyezték meg őt. Ami viszont fontos, hogy ez a keresztség, ez a megtérésnek a keresztsége volt. Ez azért fontos, mert János az Isten által megígért messiásnak, a megváltónak az útkészítője, és ezért prédikálja a megtérés keresztségét a pusztában. Mit jelenthet ez? Azt, hogy az Úr útját megtéréssel lehet készíteni. Megtéréssel lehet felkészülni az ő fogadására. Ez a megtérés, ez ugye valószínűleg ismerősen cseng már azért sokunknak, ez a Bibliában egy visszafordulást, egy visszamenetelt takar, egyfajta irányváltoztatást, sőt, sokszor az a hazafelé irányuló mozgást jeleníti meg a megtérés. Ugyanakkor a megtérés az maga a kifejezés magában hordozza a gondolkodásnak, az értelemnek a megváltozását is. És ez az Úrral kapcsolatban, az ő fogadásával kapcsolatban egyértelműen azt jelenti, hogy az ember gondolkodása és az ő akarata az Isten akarata szerint változik meg, és a cselekedetei is ezt követik. Az Úr látogatására úgy lehet készülni, hogyha az ő törvényét elfogadjuk, azt elismerjük helyesnek, és az életünk és a tetteink az nem a törvénynek a megszegéséről, nem a lázadásról tanúskodik, hanem az engedelmességről. Így lehet készülni az ő fogadására. Ugye finoman szólva sem lenne szerencsés, ha úgy találnám szembe magamat egy királlyal, hogy messziről leri rólam, hogy én a lázadó vagyok, az ő ellensége vagyok. Így igaz ez a királyok királyára is, ugye Jézusra, akinek a előfutáraként János ezt a megtérést hirdeti, és ezért keresztel. Az egyik biblia magyarázó még megjegyzi azt is, hogy a megtérésnek a bibliai koncepciója, ő így fogalmazza, az mélyen benne gyökerezik a pusztasághoz fűződő ígéretekhez és a váradalmakhoz, ez már csak külön ilyen érdekesség. Sőt, egyébként a keresztelés és a pusztaság is kapcsolódik egymáshoz, ugyanis a Jordánban történő keresztségre hívás azt jelentette, hogy Izrael népének, ugye, ahogy említettem, is újra a pusztába kell mennie, és ahogy régen Izrael népe elvált Egyiptomtól, amikor a vízen keresztül ment, vagyis ugye átvonult a Vörös-tengeren, most is elkülönülésre hív itt János, megtérésre, egyfajta második kivonulásra, hogy felkészüljön az Istennel való új szövetségre. És itt el is érkeznék a harmadik ponthoz, mert hogy azt írja az ige, hogy ezt a megtérésnek a keresztségét a bűnök bocsánatára hirdette keresztelő János. Na most ismét kiemelem, hogy János végig Jézus Krisztusra mutatott. Jézus érkezésére készítette fel az embereket. Jézus útját hivatott előkészíteni keresztelő János, és János keresztelése a Jordánban senkinek nem adott bűnbocsánatot. A bűnbocsánat ugye egyedül Istennek a kiváltsága. Tévedés lenne azt gondolni, hogy ez az alámerülés, ami ott megtörtént a Jordánban, ez mint egy varázsütésre elvenné az embereknek a vétkeit. Ezt ők se gondolták így, és nekünk se szabad. Nyilvánvalóan nem így volt, és ma sem így van egyébként a kereszteléssel, habár, amint említettem, ma már más a keresztség is. De János prédikációja és a keresztelése azért volt, hogy a nép és az emberek felkészülhessenek az Úr látogatására, ami Jézus testetöltésével beteljesedett. És Jézus látogatásának pedig az volt a célja, hogy ő emberként, tökéletes életet élve, önként áldozza fel magát a kereszten. Azért jött, hogy meghaljon, és hogy elszenvedje a bűnök büntetését, hogy magára vegye az ítéletet, és így szerezzen ugye bűnbocsánatot. Ugye Jézus a Golgotán hordozta el a vétkeinket, hogy nekünk, akik benne hiszünk, örök életet és üdvösséget szerezzen, ugye. Tehát a bűnök bocsánatára kifejezés az így nyer értelmet, hogy János a keresztséggel erre készítette fel azokat, akik hozzámentek. Ennek a fogadására készítette fel az embereket, Júdeának egész tartományát és a Jeruzsálem belieket is. Na most én pedig hadd hívjak mindenkit arra, hogy menjünk ki mi is a pusztába. Ezzel zárnám, hogy menjünk ki mi is a pusztába, ugyanis ez egy nagyon fontos lépés a hitben. Egyrészt meg kell látnunk Istennek az ítéletét, ugye a pusztának a kietlenségét, akár a saját életünkön is. Meg kell látni saját magunkon, hogy én nem áldozat vagyok, nem az a sajnálatra méltó valaki, akinek sokszor szeretném magamat gondolni. Annak, hogy az én életem romokban hever, vagy pusztaság van benne, kietlenség, a hétköznapjaim pusztaságának én magam vagyok az oka. Ez az első, amit meg kéne, hogy lássunk, hogy mindezt én értem el a bűneimmel, az önistenítésemmel, ugye a beképzeltségemmel, Isten törvényének a semmibevételével jutottam magamat ide, ebbe a sivárságba, amit sokszor megtapasztalhatunk. Jogosan ítél el az Úr. Jogosan hagy minket ott abba a pusztába. De ha ezt megértettem és ezt elfogadtam, akkor viszont tudok kegyelemért fordulni, és akkor érthetem meg, hogy mit is végzett értem az Úr Jézus Krisztus a kereszten. És akkor eljutunk oda, hogy akik már ezt elfogadták, akik hittel elfogadták személyes megváltójuknak és úruknak Jézust, azokat is hívhatjuk a pusztába. Hívhatjuk az első szeretet helyére. Hívhatjuk őket, és most hívom a testvéreket, hogy menjünk vissza az első szeretethez. Újuljunk meg ebbe amit átéltünk már egyszer Istennel. Olyan könnyen be tud bennünket is darálni a rohanó világ, a hétköznapok szürkesége, olyan könnyen el tudunk csüggedni, és el tudunk lankadni. Ilyenkor halljuk meg a kiáltó szót a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját. Készüljetek az ő fogadására. Mégpedig azért is, mert Jézus nem csak akkor keresztelő János idejében érkezett meg, ugye oda a Jordán partjára, ez is megtörtént, de azt is megígérte, hogy ő vissza fog jönni. Hogy visszajön ítélni élőket és holtakat. Készüljünk tehát megtéréssel az ő fogadására. Készítsük az Úr útját. Amen. Most jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg a fejünket is. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk Jézus Krisztus, azért, hogy láthattuk azt, hogy te elküldted Jánost, aki mindvégig te rád mutatott, aki a te utatod készítette elő. Köszönjük, Urunk, hogy felhívod a mi figyelmünket is arra, hogy nem mindegy az, hogy hogyan fogadunk téged. Nem mindegy az, hogy hogyan kerülünk a te szent jelenlétedbe. Köszönjük, Urunk, hogy a mai igéből és a fogadó igéből is azt láthatjuk, hogy te azt akarod, hogy tisztuljunk meg. Azt akarod, hogy a mi szennyes életünk, a mi bűnökkel terhelt életünk, az újuljon meg. Azt akarod, Urunk, hogy legyen egy teljesen új életünk, egy új valónk. És köszönjük, Urunk, hogy te ezt meg is tudod adni nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz most mindannyiunkat, hogy készüljünk fel a veled való találkozásra. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz mindannyiunkat, hogy hozzád járulva kérjük a te bűnbocsánatodat, hogy hozzád járulva, te kereszted elé borulva éljük át a te szabadításodat. Tegyük le a terheinket, tegyük le a vétkeinket, és újuljunk meg a veled való kapcsolatban. Térjünk, Urunk, te hozzád. Köszönjük, hogy erre hívsz mindannyiunkat, és erre indítasz, és te tudod ezt kimunkálni a mi szíveinkben, hogy ne az ellenállással, ne a legyintéssel, ne a közönnyel feleljünk, Urunk, a te szavadra, hanem bűnbánattal, és alázattal és hittel tudjunk te hozzád jönni. Köszönjük, Urunk, hogy mindezekre hívsz most mindannyiunkat. Köszönjük, hogy telléd hozhatjuk a gyülekezetünket, azoknak idősebbjeit is, azokat, akik esetleg betegségben, testi bajokban szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy te oltalmazd őket, te adj nekik, ha lehetséges, javulást, jobbulást, de ami a legfontosabb, hogy tartsd meg őket, Urunk, magad mellett, a te szeretetedben. Hadd kérjünk, Urunk, a gyermekekért is, a fiatalokért, hogy te adj közöttük is, és mindannyiunk között lelki épülést, te adj beléjük, és belénk igaz hitet, hozzád való ragaszkodást, és hogy tudjunk, Urunk, a te utadon járni, tudjunk a hétköznapokban is hozzád ragaszkodni. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk az országunkért, népünkért is, sőt a az összes hívőért az egész világon, hogy Te tarts meg mindannyiunkat a Te szeretetedben, a Te kegyelmedben, Urunk, Te munkád, ami szívünkben a hozzád való ragaszkodást és hűséget. Köszönjük, hogy mindenre kérhetünk Téged, és tudhatjuk azt, hogy Te meghallgatsz bennünket a Te nagy nevedért. Amen. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveiteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk most meg. Hirdetem először is a testvéreknek az irat missziónak a kérését. Kérjük, hogy az előtérben elhelyezett névsorban jelöljék meg, hogy a felsorolt kiadványokból hány darabot kérnek. A rendelést ez alapján fogják majd elküldeni. Október 24-éig kérjük, hogy legyen szíves mindenki bejelölni, hogy miből hányat kér itt ezek a kiadványok, ez a Bibliaolvasó kalauz, a Calvin kalendárium és a református fali naptárra vonatkozik. Ez Ági nénnek a kérése. Köszönjük szépen, hogyha ezt megteszik a testvérek. Illetve hirdetem, hogy a héten a gyülekezeti alkalmak a szokott időben meg lesznek tartva. Hétfőn ifjúsági óra, 7 órától, kedden Biblia óra, 6 órától lesz énekkari próba is, és minden alkalom meg lesz tartva a szokott időbe, amire szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, most Isten tiszteletünk végén énekeljük a 289. dicséretünket. 289. dicséretünket énekeljük a második versszakától a hatodik versszakáig. A 289. dicséretünk második versszaka így kezdődik. Jézus, én reményem, bűnös lélek bizodalma, s hozzá térőknek oltalma. nemzeti imádságot, a himnuszunkat énekeljük most el. Áldás békessége.